Egyszer Jézus bement a templomba, és a templomba miért szoktak menni az emberek? Igét hallgatni, imádkozni. Van, aki megszokásból. Miért mennek még az emberek a templomba? Miért? Imádkozni is, igen. Találkozni valakivel. Vannak olyan templomok, ahol enni is lehet, mint a miénk. És emlékeztek erre a történetre, hogy egyszer Jézus bement a templomba, leült valahová, és azért ment oda, hogy imádkozzon? Azért ment oda, hogy találkozzon valakivel? Vagy azért ment oda, hogy igét hallgasson? Azért ment oda, hogy nézelődjön. És hogy nézelődött, mit látott? Emlékeztek erre a történetre? Hogy ki hogy adományozik. Hogy ki mennyire hálás. És egyszer Jézus nagy lelkesen fölkiált, és azt mondja, na végre. Végre találtam egy igazán hálás embert. Valaki, egy idős asszony, aki nagyon-nagyon szegény volt, valószínű, hogy a létminimum alatt élt több emelettel, tehát az akkori világban voltak nyomorúságos nehéz helyzetek, persze ma is vannak. Szóval egy ilyen valaki bejött, és az utolsó két fillérjét beledobja a perselybe, és azt mondja, hogy az Istennek adom. És azt mondja Jézus, hogy ez a leghálásabb ember. Ez a valaki a legtöbbet adja. Nem azért, mert fizikálisan vagy értékben sokat adott, hanem a szíve teljességéből mindent odaadott. Amikor a hálaadásról beszélünk, akkor fontos, hogy ilyen lelkület legyen bennünk, hogy a szívünkből adjunk. Nem az érték a fontos, nem az a fontos, hogy mit teszünk, vagy hogy mondjuk, vagy hogy fejezzük ki, hanem az, hogy mennyire a szívedből jön, mennyire vagy igazán hálás. Én szeretnék most egy történetet felolvasni a Bibliából, egy másik történetet, nem ezt, amikor Jézus a templomban figyeli az embereket, hogy ki hogy adakozik. Egy olyan történetet, amiben egy csomó ember hatalmas nagy áldást él át. Az életük radikálisan változik meg egy reménytelen helyzetből, azt mondhatjuk, hogy kilátástalan helyzetből, valami dicsőséges új kezdet lesz az életükben. A Lukács evangéliumának a 17. részében van leírva ez a történet. A 11. verstől olvasom a Bibliát, és ezt mondja a Biblia. Amikor útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak, és amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért és felhangon dicsőítette az Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt: vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse az Istent, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr: kelj fel, menj el, a hited megtartott téged. Mit szóltok ehhez az arányhoz? Ehhez a 9-1-hez. Tehát 10 emberből 9 volt, aki nem volt hálás, egy pedig hálás volt. Ha egy meccsen ennyi a végeredmény, és te mondjuk a vesztes csapatból vagy, akkor valószínűleg nem mész boldogan haza. 9-1-re kikapott a csapatod. Hálaadás és hálátlanságnak az aránya itt ebben a történetben 9-1. Óriási vereség, nem? Szinte megszégyenítő vereség. Erre szokták mondani azt, hogy kiütötték az ellenfelet. 9-1. Ma a hálaadásról szeretnék néhány dolgot elmondani nektek, ami segít abban, hogy a lelkünket, hát hogy is mondjam, úgy Krisztus központúvá tegyük, és a hálaadásban őszinték tudjunk lenni. Hoztam egy képet, valaki segítene nekem ezt a kottatartó állványt levenni, nem biztos, hogy láttok. Hoztam egy képet, ha ránéztek erre a képre, akkor milyen jelzőkkel illetnétek ezt a képet? Tehát az a kép, ami itt mögöttem van a kivetítőn. Szóval milyen jelzőkkel lehetne illetni ezt a képet? őszinte. Milyen? Szép. Szívhez szóló. Vagy talán olyan aranyos is, nem? Nekem nagyon tetszik ez a kép. A kislány olyan aranyosan imádkozik ott. Emlékeztek, Jézus azt mondta, hogy ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, akkor nem fogjátok meglátni az Istennek a dicsőségét. Nekem meggyőződésem, hogy amikor egy felnőtt ember, te meg én, őszintén imádkozunk, őszintén hálát adunk, akkor az Isten valahogy így tekint ránk, hogy de aranyos vagy. De jó téged így látni. De jó téged ebben a helyzetben látni, hogy hálát adsz, hogy Istennek a nevét fölemeled. Ez azért fontos, mert a Biblia azt mondja, hogy ez a hálaadás és a hálátlanság, itt a történetben azt mondtuk, hogy 9-1 arányba győzött a hálátlanság. Ahogy az utolsó idők felé haladunk, a Biblia arról beszél, hogy az emberekben a hálátlanság az folyamatosan növekedni fog. Tehát egy ilyen negatív tendenciát vetít előre a Biblia. Azt mondja 2 Timóteusban a Biblia, hogy az emberek az utolsó időkben pénzsovárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, és akkor itt jön egy fontos kifejezés, hogy hálátlanok lesznek, és szentségtelenek. Tehát amikor Jézus előreveti a tanításaiban az utolsó időknek az eseményeit, akkor sok mindent leír majd, hogy mik lesznek, és később itt a Timóteusi levélben ez is benne van, hogy a hálátlanság az egy olyan dolog lesz az embereknek az életében, ami folyamatosan emelkedik. És amikor a hálátlanság ott van valakinek az életében, akkor emögött mindig ott van az önzés is. Mert vagy hálás vagyok Istennek, és megalázom magam, és tudom, hogy az Isten a nagyobb, vagy pedig nem vagyok hálás, és akkor magamat emelem föl, és akkor nagyon-nagyon önzővé tudok válni. Én ma szeretnék néhány olyan dolgot elmondani, ami segít bennünket abban, hogy ne legyünk hálátlanok. Ugyanis néhány alapvető hibát el szoktunk követni, ami szinte úgy észrevétlenül belesodor bennünket a hálátlanságba, és hogyha ezekre vigyázunk, akkor szinte természetesen tudunk hálaadó és Isten dicsőítő életet élni. Az egyik ilyen nagyon egyszerű hozzáállás az élethez, hogy ez a pohár félig tele van vízzel, vagy félig üres. Tudjátok, ez egy ilyen, pszichológusok szoktak ezzel példálózni, igazán van, ez egy ilyen pszichológiai alaptétel, hogy valaki ilyen pozitívan áll az élethez, vagy negatívan áll az élethez. Én most nem ezt a vonalat szeretném végvinni, hogy most pozitívan állsz az élethez, vagy negatívan, hanem alapvetően arra jöttem rá, hogy azok az emberek, akik mindig úgy gondolkodnak, hogy ez a pohár félig üres, tehát nem azt látják, ami benne van, nem azt látják, hogy nem az van a célban, hogy mi az, amit már eddig elértünk, mi az, amit már meddig megcsináltunk, hanem mindig az, ami hiányzik, ami nincs, azok az emberek folyamatosan mindig hálátlanok lesznek. Gondoljatok csak bele. Ha mindig arra koncentrálsz, ami nincs, akkor hálás vagy. Nincs elég pénzem, nem jó a munkahelyem, nem jó a családom, nem jók a kapcsolataim. Tehát ami nincs, hogyha azokra koncentrálsz, és azok vannak mindig a fejedbe és a gondolataidba, ha ezek töltik be a mindennapjaidat, hogy mi az, ami nincs, ami hiányzik, és el körül forognak a gondolataid, meg a lelked is erre kezd rezonálni, akkor soha nem leszel hálás ember. Mert a hálaadás ott kezdődik, hogy fölismerem azt, hogy mi az, ami van, hogy mi az, amit Isten adott nekem, hogy mi az, amivel rendelkezem, amivel Isten megáldott. Ez egy nagyon-nagyon alap dolog. De a mai világunkban azért fontos erről beszélni, hogy gondolj csak bele, hogy minden üzenet, amit nem a Bibliából olvasol, hanem minden máshonnan jön, minden arról szól, hogy nézzél széjjel az életedbe, akár lelkileg, akár fizikailag, és nézd meg, hogy mi az, ami nincs. És ami nincs, mit csinálj vele? Gyorsan rendeld meg, most azonnal gyorsan vedd meg, gyorsan szerezd be, és mikor meg túl vagy rajta, akkor ne gondolkozz és ne örülj annak, ami van, újra nézzél széllyel, és újra nézd meg, hogy mi nincs még az életedbe, és amikor rájössz még valamire, hogy mi hiányzik neked, akkor azt gyorsan vedd meg, és gyorsan rendeld meg, és gyorsan töltsd be az életedet vele, és amikor ezen is túl vagy, akkor kezd előről, és aki ebben a mókuskerékben éli az életét, hogy mindig arra koncentrál, ami nincs, az az ember soha nem lesz hálás. Még akkor sem, ha gyülekezetbe jár. Lehet, hogy valaki ott ül a templomban, vagy a gyülekezetben, és azon gondolkodik, hogy mennyi mindennel nem rendelkezem én. Mennyi minden hiányzik az életemből. Ez hálára indít. Ez mindig a hálátlanságot gerjeszti az embernek az életében. A Biblia arra hív bennünket, hogy lássuk meg, hogy mi az, ami van az életünkben. Ilyeneket mond a Biblia, 34. Zsoltár, hogy érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Lásd, hogy jó az Úr. Aztán azt mondja a Biblia 46. Zsoltárban, jöjjetek és lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos nagy dolgokat tesz. Mire hív a Biblia? Hogy lásd meg, hogy mit tesz az Isten. Lásd meg, hogy mit adott neked az Isten. Koncentrálj arra, amit az Isten neked adott, és amikor erre tudsz koncentrálni, amikor látod ezeket, tudatosul benned mindaz, ami az Isten ajándéka, akkor ennek a következménye, hogy elkezdesz hálát adni. Azt is mondja a Biblia a 66. Zsoltárban, hogy jertek és lássátok az Isten tetteit. Milyen félelmetesek és nagyok az ő tettei. Gyere és nézd meg, hogy milyen hatalmas és milyen nagy az Isten. Az egész világ minden arról szól, hogy soha nem azzal foglalkozzál, ami van. Tudjátok, miért megy annyi család tönkre, és miért van annyi válás? Mert a férj nem hálás a feleségért, és a feleség nem hálás a férjért. Mert azt látja benne, hogy csak ami nincs, ami hiányzik. Miért van az, hogy a mai világunkban annyi mindennel rendelkezünk, olyan sok minden van, ami javítja az életminőséget, akár technikai dolgok, akár a lakásodban lévő mindenféle kényelmi dolgok, amiket megvehetsz magadnak, sokkal kényelmesebben élsz, mint mondjuk 100 vagy 200 vagy 500 évvel ezelőtt lévő emberek, de mégis mindig azon gondolkodunk, hogy mi az, ami nincs. Pedig sokkal több dologgal rendelkezünk, mint a történelemben bármikor élő emberek. És mindig az, hogy nincs, és mi kell még. Annyit beszélnek a politikusok ezekről, a különböző kölcsönökről, főleg a devizahitelesek kapcsán. De miért ekkora probléma ez az országban? Most itt nem a gazdasági oldalt nézem. Mert valaki csak arra koncentrált, hogy neki mi nincs, és ezért tett egy lépést, és mondjuk ezenek egy nagyon negatív következménye lett. Ha mindig arra koncentrálunk csak, hogy ez sincs, az sincs, amaz sincs, ez egy rossz irányba visz bennünket. Szóval az első dolog, amit ezen az Isten tiszteleten Isten nekünk üzen, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy úgy éljük az életünket, hogy amikor ezt a poharat látjuk, akkor lásd meg, hogy mennyi víz van benne. Amikor a saját életedre tekintesz, akkor lásd meg, hogy mennyi mindent adott neked Isten. Egészséget, örömet, családot, nem tudom, anyagi javakat, bármit. Lásd meg, vedd számba ezeket. És hogyha ezeket meg tudod tenni, akkor mindez segít neked abban, hogy hálaadó életet éljél, hogy hálás tudjál lenni. A hálás emberek, azok általában boldog emberek is. A hálátlan emberek, azok meg mindig ilyen savanyú képpel járnak, és mindig panaszkodnak. Észrevettétek már ezt a különbséget? Ha valakivel találkozol, és látod, hogy mosolyog, egy kedves ember, akkor az valószínű, hogy jelent valamit, hogy a lelkében milyen folyamatok zajlanak le. Ha valaki mindig csak kritikus megjegyzéseket tud tenni mindennel kapcsolatban, teljesen lényegtelen, hogy mi a téma, de mindenről el tudja mondani a negatív véleményét, ebből következik, hogy neki a hála valahogy a prioritási sorrendben valahol a végén van, és valahogy soha nem jut oda. Isten arra hív bennünket, hogy legyünk hálásak, és vegyük észre azt, ami van. Még akkor is, hogyha nehéz idők vannak. Én nagyon szeretem az ilyen történelmi regényeket, vagy ilyen életrajzi írásokat. Mostanában a családomtól csak ilyen könyveket kapok, úgyhogy kielégíthetem az ilyen irányú igényeimet. Sok ilyen könyvet elolvastam már, rengeteget lehet belőle tanulni, hogy kik hogy élték az életüket. Csak két példát szeretnék hozni. Az egyik, hogy évekkel ezelőtt olvastam egy olyan történetet, egy olyan keresztény családról, akik Magyarországon az 50-es években éltek, és nevelték a kisgyerekeiket, és akkor Magyarország egy ilyen, hát nagyon szörnyű hely volt a Rákosi rendszernek a elnyomása miatt. Azt élték át, hogy minden évben folyamatosan egyre szűkebbek voltak a lehetőségek. Tehát ami most úgy tekintettek mindig a következő évre, látták előre, mindig ezt tapasztalták, hogy most ami van, a következő évben sokkal kevesebb lesz belőle. És így kellett tervezni a jövőt. Mert hogyha többet termeltek volna, vagy több jött volna, össze úgyis elviszik tőlük, tehát mindig szűkültek a lehetőségek. És amikor valaki így éli az életét, hogy folyamatosan szűkülnek a lehetőségek, és mindig egyre kevesebb van, akkor ebből természetesen az következne, hogy hálátlan valaki, igaz? Hát Isten miért engedi meg? Miért pont az én életembe? És az egyik könyvben azt olvastam egy ilyen családról, hogy úgy élték az életüket, hogy azt tűzték ki célul, hogy kíváncsiak vagyunk, hogy a következő évben milyen csodákat tesz Isten, mert tudjuk, hogy még kevesebből kell megélni. Tudjuk, hogy egyre szűkülnek a lehetőségek, a gyerekeinket föl kell nevelni, a családnak működni kell, az embereknek, a családnak vannak olyan funkció, hogy be kell tölteni, enni, inni kell, dolgozni kell, de egyre nehezebb. És úgy is meg túl fogjuk élni, de megnézzük, hogy Isten milyen csodákat fog tenni az életünkbe. Szóval így is lehet az élethez hozzáállni, hogy még ha tudom, hogy nehezebb lesz, hogy nehéz időket élek át, akkor is azt mondom, hogy hálás vagyok azért, mert az Istennek a csodái majd betöltik azokat a szükségeket, amit én nem tudok betölteni. Ez teljesen újszerű gondolkodás a 21. század elején, nem? Mert mindig arra nézünk, ami nincs. Pedig arra kell nézni, ami van. Amit már Isten megadott nekünk, és arra kell építeni. Szeretnék egy következő dolgot is mutatni. A másik ilyen nagy probléma, ami az embereknek az életét alapvetően meghatározza, az enyémet is, bevallom őszintén, küzdök ezzel, hogy soha semmire nincs elég időnk. Ki az, aki egyetért ezzel? Kinek ez probléma naponta sokszor? Hogy nincs elég időnk. Pedig van egy rossz hírem, 2014-ben is 24 órából fog állni egy nap. Semmi nem fog változni, nem lesz több időnk, nem tudjuk, hogy fogjuk ezt kitölteni, de alapvetően ezen a területen semmi nem fog változni. És amit fontos látnunk és tapasztalnunk, hogyha valaki az idejét nem tudja jól beosztani, akkor a hálátlanság egyszerűen generálódik az életébe, mert alapvetően akkor leszünk hálásak, ha tudunk koncentrálni az Isten áldásaira. Van egy ilyen régi keresztény ének, hogy valahogy így hangzik a szövege, hogy vedd számba az áldást egyenként. Amikor gyerek voltam, amit emlékeztem, hogy énekelték a gyülekezetbe, már tovább nem tudom. De ez a vedd számba az Isten áldásait egyenként. Ez ilyen időigényes dolog, nem? Átgondolni újra, hogy mi történt velem, hogy mit is tett az Isten, mit mondott nekem, milyen örömeket adott, vagy milyen áldásokat adott. Ez idő. De mivel semmire nincs időnk, még fontos dolgokra sem, ezért ezekkel nem szoktunk foglalkozni. Ebből következik, hogy mindig csak rohanunk előre, és ha nem tudjuk, hogy Isten mivel áldott meg bennünket, milyen ajándékokat adott nekünk, akkor nem leszünk érte hálásak, ha nem tudatosul bennünk. Az időhiány, a stresszes életmód, az tulajdonképpen termeli a hálátlan embereket. És a Biblia azt mondja, hogy ne hálátlanok legyünk, hanem legyünk hálásak, hiszen az 50. Zsoltár azt mondja, hogy aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem. Aki hálaadással tud áldozni. Áldozat sok minden, amit teszünk, egy istentisztelet is egyfajta áldozat. Az anyagiaknak a kifejezése is egyfajta áldozat. Valamit szolgálatot válasz, az is egyfajta áldozat. És azt mondja a Biblia, hogy aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem. Vagyis bármi, amit az Istenért teszünk, vagy bármi, ami az életünket befolyásolja, tevékenységeinket, amellé hozzá kell ragasztani a hálaadást. És a hálaadás és a különböző dolgaink, az életben elvégzett különböző tevékenységeink együtt fejezik ki az igazi tartalmat. Csak a tevékenység önmagában nem sokat ér. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem. Ez a hálaadással áldozni, ez nem könnyű mindig. Nagyon sokszor kényszerből csinálunk valamit, vagy nagyon sokszor azért, mert nincs, aki megcsinálja. De azt mondja a Biblia, hogy hálaadással áldozzál az Istennek. Sőt, folytatja a Biblia, és olyat is mond, hogy teljesítsd az Istennek tett fogadalmaidat. De mindezt ne kényszerből, hanem hálaadásból, örömmel, mert az Isten jó, az Isten hűséges, az Isten megáld. És amikor a hálaadás nincs elnyomva az embereknek az életébe, hanem a hálaadás felszínre jön, és egy ilyen túlcsorduló módon kibudjon az emberekből a hála, meg az öröm az Isten felé, akkor ezt elkezdik megtapasztalni az emberek is. És tulajdonképpen ez mozgatja az egyházat. Nem tudom, megfigyeltétek-e, de a legnagyobb dolgokat mindig a hálás emberek teszik az Isten országáért. A hálátlan emberek mindig nagyon keveset tesznek az Isten országáért. Hoztam egy ilyen képletet is. Az Isten tisztelet hálaadás és dicsőítés nélkül egyenlő nulla. Legalábbis a szellem értékében nem sokat tévedünk, hogyha ezt mondjuk. Vagy pedig a szolgálat hálaadás és dicsőítés nélkül egyenlő nullával. Ez csak egy ilyen fizikai tevékenységre silányul. És a Biblia azt mondja, hogy az Isten szellemben és igazságban fogjuk imádni, meg hogy így kell imádni. Alapvetően mindaz, amit teszünk, azt hálaadással és az Isten iránti dicsőítésnek a lelkületével tegyük. És amikor ez működik egy gyülekezetben, ez működik az egyházban, akkor ez elkezd generálni az embereket, és elkezd mozgatni mindent. Csak egy példát szeretnék mondani, hogy a hálaadással kapcsolatban. Marikával eldöntöttük, hogy egy bizonyos dologban valakiknek segíteni fogunk, és hogy meghoztunk egy döntést, hogy mi lesz az a dolog, és vállaltuk azt a bizonyos áldozatot. Most nem, arról, nem az a lényeg, hogy mi volt ez, de hoztunk egy ilyen áldozatot valakikért. Vagy néhány nap telt el csupán, és képzeljétek el, hogy a számlámra jött egy átutalás, egy olyan valakitől, aki egyébként nem jellemző, tehát hogy csak egyszerűen most küldött egy összeget, és az volt odaírva csak, hogy hálaadással az Istennek. És azon gondolkodtam, hogy van valaki, aki szeretne valamilyen módon a háláját kifejezni, ez azonnal generál valami mást is. Olyan valakit, aki esetleg nem is tudja ezt. Olyan sokszor átéltem, és olyan sokszor megtapasztaltam ezt, hogy amikor a hálaadás az nem csak egy ilyen üres elmélet valakinek, akár az én életemben is, hanem egy valóságos gyakorlat, akkor egyszerűen az Isten megáldja ezt, és elkezdi generálni. És amikor te hálás vagy, akkor ennek az élvezője nem csak az Isten, aki örül ennek, és boldog, és úgy tekint rád, mint a kisgyermek, hogy de aranyos, de jó, hogy ez így van, hanem azok az emberek, akik valamilyen módon körülötted vannak, akik felé indít az Úr, hogy szolgáld és segítsd őket, azok is áldást nyernek, mert van egy hálás ember, akinek a szolgálata nyomán mások is hálát fognak adni. A Biblia beszél egy olyan emberről, Kornéliuszról, akiről azt mondja a Biblia, hogy sok embernek az imájában ott van a neve. Majd olvassátok el az abcsában, azt hiszem leírva, hogy sok embernek az imádságában ott van a neve Kornéliusznak. Egyszerűen, amikor az emberek beszélgetnek az Istennel, és imádkoznak, akkor megemlítik, hogy Uram, köszönöm, hogy Kornélius él ezen a földön. Olyan jó, hogy itt van, vagy olyan jó, hogy engem is ismer. Mert Kornéliusznak az élete egy hálás élet, egy megtért ember volt, ebből a hálából annyi minden fakadt, hogy sok embernek áldás lett. Szóval, amikor a háláról beszélünk, akkor nem csak arról beszélünk, hogy ez fontos azért, hogy az Isten jól érezze magát. Persze, hogyha hálás vagy, az Isten örül ennek és boldog ezért. De a hálás gyülekezet tudja betölteni a küldetését. A hálás hívő ember tudja betölteni a küldetését. Aki igazán hálás, azt tudja Isten megáldani, és annak az élete fog megsokszorozódni. Szóval a hálaadás az nem csak egy olyan dolog, amit valahogy Isten úgy benne hagyott a Bibliába, és nekünk ki kell pipálni, hogy néha hálát kell adni, és néha ezzel is foglalkozni kell, de egyébként tehát nem tudjuk, hogy mi ez, hanem egy nagyon-nagyon fontos része az életünknek. A hálaadás nélkül kiüresedik, vagy megüresedik az életünk, és nincs értelme sok mindennek, amit teszünk. Nem túl régen az egyik munkatársam, aki nem itt a gyülekezetben van, azt mondta nekem, hogy kapott egy plusz munkát, egy bizonyos cég egy ilyen külsősként meghívta, x ideig dolgozott náluk, és amikor a bélszámfejtés ide jött, és azt mondja, hogy mikor meglátta, hogy milyen sok pénznek adtak neki ezért a munkáért, azt mondta, hogy ő sokkal kevesebbre gondol, de hogy lényegesen többet fizettek neki. Azt mondja, hogy képzeld el, Pisti, azt mondja, első gondolatom az volt, hogy de jó Istenem, köszönöm szépen, ebből nem tizedet fogok adni, hanem a 30%-ot fogok neked adni. És akkor végighallgattam őt, akkor azt mondtam, oké, ez egy hálás ember. Hogy sokkal többet kapott, és ennek a következménye az ő lelkéből azt a rezonanciát váltotta ki, hogy de jó, akkor az Isten dicsőjön meg még jobban. És persze azt a pénzt nem a mennybe utalta, hanem mit tudom én, kinek fogja odaadni, vagy az Isten munkájára fogja majd továbbadni. A hálás emberek működtetik mindazt, amit az Isten küldetésként bízott ránk. Gondoljatok csak bele, hogy a hálátlan ember, amikor arról van szó, hogy az Istenért tenni kell valamit, akkor a hálátlan ember mindig azon gondolkodik, hogy mi az a minimum, amit meg kell tennem. Gondolj csak bele. Vagy amikor te voltál, meg én, egy hálátlanok vagy nem, tehát olyan a kategóriában fáradt voltál, minden bajod volt, úgy gondoltad, hogy hagyjon békén mindenki, és arról szólt a dolog, hogy Isten arra kért téged, hogy tegyél meg valamit. A hálátlan embernek a lelkületéből az fakad, hogy mi az a minimum, amit meg tudok tenni, és akkor elég ennyi. A hálás embernek a lelkülete, az pedig pont az ellenkezője. Mi az a maximum, amit az Istennek adhatnék? Mi az a legtöbb, amit az Istennek adhatnék? Ugye nagy a különbség. Hogy az Istennek ilyen minimum szolgáltatások, vagy pedig a túlcsorduló hála, hogy mi az, amit az Istennek adhatnék? Mi az a legtöbb dolog? És bármennyit adsz az Istennek, az Isten elég hűséges, és elég jó, és elég gazdag ahhoz, hogy a sokszorosát tudja visszaadni. Azt mondja a Biblia, hogy az igaz soha nem lesz kenyérkéregető. Mert az Isten megáldja azokat az embereket, akik a hálaadással szolgálnak, és így töltik be a küldetésüket. És szeretnék még egy területet megemlíteni, ami talán a legfontosabb ezek közül. Persze küzdünk az időhiánnyal, küzdünk azzal, hogy tekintjük a dolgokat, fölismerjük-e azt, hogy mi van az életünkben és mi nincs. De a legfontosabb dolog a hálaadás tekintetében, hogy azok az emberek, akiknek nem Jézus Krisztus van az életüknek a fókuszában, azok nagyon hamar leragadnak a hálátlanságnál. Azok általában nem igazán tudnak hálásak lenni. Akinek viszont Jézus Krisztus ott van az életének a középpontjába, annál egyszerűen ez a hálaadás ilyen túlcsorduló állapotot tud hozni és generálni. Nagyon könnyű észrevenni, hogy kinek az életében van ott Krisztus a középpontban, és kinek nem. Én az elmúlt napokban, az ünnepek alatt családommal együtt meglátogattuk az édesanyámat vidéken, egy olyan városban, ami egy kis város, alapvetően nagyon sokan ismerik egymást, és hát nekem is van az az áldás, nem tudom, kimegyek az utcára, 10 percen belül biztos, hogy találkozok valakivel, aki ismer engem, és akkor mindig beszélgetni kell valakivel. És amikor beszélgetek valakivel, akár olyan emberekkel is, akivel mondjuk már 10 éve nem találkoztam, vagy 5 éve, vagy 2 éve, tehát nincs napi kapcsolat, és mondjuk van egy 5 perces beszélgetés, csak ez a örülök, hogy láttak meg, hogy vagy, és amit elmond, abból lehet tudni, hogy ő hálás ember, vagy nem. Vagy Jézus Krisztus van a középpontban, vagy nem. Annak kell, hogy keresztény. Vannak emberek, akikkel találkozol, és van 2 perc, amíg beszélgetsz velük, és 2 perc alatt annyi jó dolgot el tud neked mondani, egyszerűen bizonyságot tud tenni az Isten jóságáról, nem föltétlenül úgy, hogy most ő bizonyságot akar tenni, és nem tudom, ilyen nagy szent körítés, hanem elmond néhány dolgot, és abból az engem bátorít, és az Isten dicsőségét emeli föl. Míg 5 perc múlva találkozok egy másik emberrel, ugyanez a szituáció, örülök, hogy látlak, hogy vagy, és akkor kritizál mindent és mindenkit, és semmi nem jó neki, mert a családja, meg a munkahelye, meg milyen szemét a világ. És értitek a különbséget? Mind a kettő ugyanabban a városban él, ráadásul túl nagy különbség sincs közöttük, mondjuk, akire most én gondolok, de az egyik tele van kritikával, tele van hálátlansággal, tele van frusztrációval, a másik ember meg tele van reménységgel, és tele van hittel, és bármi, amit mond, azzal megdicsőíti az Istennek a nevét. Akinek Jézus Krisztus ott van az életének a középpontjában, azok az emberek mindig nagyon-nagyon hálásak tudnak lenni. A történetben azt olvastuk, hogy Jézus találkozik 10 emberrel, mind a 10 halálra van ítélve. Tehát halálos beteg. Idő kérdése, hogy mikor fognak meghalni, ez az idő az általában nem túl hosszú, illetve az idő a halálig tele van szenvedéssel. Ez egy olyan betegség, ez a bélpoklosság, ami rengeteg szenvedést generál az embernek az életébe. Tehát nem egy ilyen reményteljes jó időszak várható az életükbe. Találkoznak Jézussal, Jézus meggyógyítja őket, és a gyógyulás után egy ember az emlékszik arra, hogy kicsoda Jézus. Az összes többi csak arra emlékszik, hogy eddig beteg voltam, készültem a halálra, meg a szenvedésre, most jól érzem magam, és minden oké. A kettő között óriási a különbség. Az egyik az ajándékozót emeli föl, az az egy ember, és hálás annak a valakinek, és Jézus van a középpontban. A többi az csak, amit adott, az tök jó egyébként, az, aki adta, az nem érdekel. És azok az emberek, akik mindig csak arra koncentrálnak, hogy az Isten áldása, az Isten áldása, az Isten áldása, áldj meg engem, Uram, és akkor mindig ez az imádság, de egyébként Jézus nem fontos, nem Jézus van a középpontban, azok az emberek nem tudnak hálásak lenni igazán. Azért, mert Isten bármennyit ad, ezt hamar el tudjuk felejteni. Tehát hamar beépítjük az életünkbe az áldásokat, és megyünk tovább, és hát ahogy mondtam, újra arra nézünk, ami nincs, mindenféle szükségek jönnek, és jó Uram, hát köszönöm, hogy adtál egy jobb munkahelyet, de akkor most adjál nekem egy jobb fizetést, köszönöm, hogy adtad ezt, de akkor még ez is kéne, és akkor soha nincs vége. Mert az ajándékok soha nem fogják betölteni az életünket. Abból mindig hiány lesz, mindig szükségek vannak. De ha Jézus ott van az életünkben, akkor Jézusnak a jelenléte viszont be tudja tölteni az életedet, és olyan stabilitást tud adni, amit semmi más nem tud adni. Szóval a történetben azt olvastuk, hogy 9-1 arányban győzött a hálátlanság. Azért, mert nem Jézus volt a középpontban. És ha nem Jézus van a középpontban, akkor mindig az önzés van a középpontban. Akkor mindig én vagyok a középpontban. Mindig az a fontos, hogy nekem, az én életemben, az én dolgaimban mi történik. Azt olvasok ebben a történetben, hogy Jézus, amikor találkozik ezekkel az emberekkel, akkor azt mondja nekik, hogy fogjátok magatokat, és menjetek el a papokhoz, és mutassátok meg magatokat a papoknak. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy Jézus miért ezt mondja, hogy menjetek a papokhoz. Azért mondja ezt Jézus, mert a poklosoknak a gyógyítása az egy messiási csoda volt. A proféciák tele vannak azzal, hogy ha eljön a messiás, akkor az mit fog tenni? Föl fogja támasztani a halottakat, ki fogja szabadítani a foglyokat, stb. És benne volt az, hogy a poklosokat meg fogja gyógyítani. És a papok tudták a proféciákat, és hogyha egy poklos megjelenik, vagy 10 poklos megjelenik a papoknál, és azt mondják, hogy mi találkoztunk valakivel, és az a valaki meggyógyított bennünket egy ilyen szemfillatás alatt, eltűnt a poklosságunk, és egészségesek lettünk, ennek az eredményének az kellett volna legyen, hogy a papok fölismerik, ja, megjött a messiás. Akkor dicsőség az Istennek. Vagyis minden csoda, vagy minden ajándék, vagy minden olyan dolog, amit kapunk Istentől, bármilyen apróság, lelki, szellemi, fizikai, anyagi, bármilyen dolog, az arra szolgál, hogy az Isten neve valahogy megdicsőjön. Arra is, hogy a te életed be legyen töltve azon a területen, de hogy az Isten neve megdicsőjön. És ezek az emberek, mivel hálátlanok voltak, nem mentek el a papokhoz, nem tudták az Isten nevét megdicsőíteni, hogy eljött a messiás, hogy ezt bizonyítani. Mert a bélpoklosokat csak a messiás tudja meggyógyítani. Egy nagyon-nagyon fontos üzenete volt Jézusnak. Tulajdonképpen egy ilyen élő levelet küldött volna a papoknak, hogy figyeljetek, itt vagyok. Megjött a messiás, itt van az Isten fia. De ez nem történik meg azért, mert hálátlan emberekkel találkozik, akik az Isten nevét nem tudják megdicsőíteni, vagy nem akarják megdicsőíteni. Hadd mondjak még egy példát. Amikor Bemerítő Jánost elfogják és a börtönbe vetik, Jézus meg elkezdi a szolgálatát, és Bemerítő Jánosnak van egy fontos kérdése, hogy tényleg Jézus az igazi messiás, vagy valaki mást kell várni. Akkor Jézus valamit üzen neki. És nem azt mondja, hogy hidd el, hogy én vagyok, meg egy dolgot üzen. Azt mondja Jánosnak, hogy figyelj arra, és ezt mondja, hogy a vakok látnak, a bénák járnak, a leprások tisztulnak, a süketek hallanak, a halottak támadnak föl, és a szegényeknek hirdettetik az evangélium. Ez az üzenet, ez a válasz. Vagyis, aki ezt teszi, az a messiás. És amikor ezt János meghallja, akkor dicsőíti az Istent. Oké, minden rendben van. Vagyis az Isten megdicsőül mindazokban, ami történik. Azokat az áldásokat, amiket Jézus Krisztus elhoz a mennyből, hogy a szegényeknek hirdetik az evangélium, hogy betegek meggyógyulnak, stb. Tehát a messiási program elkezd működni, ezzel megdicsőül az Isten neve. És ne felejtsd el, hogy a te életedben is, meg az enyémben is, Isten mindaz, amit tesz, az két területen kell, hogy valami eredmény kiváltson. Egyrészt azon a területen, amin adhatja, ez egy fizikai dolog, akkor a fizikai szükségedet betölteni, vagy a szellemi szükségedet betölteni. Ez az egyik terület. A másik, hogy az Isten neve mindig megdicsőjön. Ez nagyon-nagyon fontos. Persze mi értékeljük, amikor Isten betölti a szükségeinket, de a másik is fontos. És ezt nevezzük sokszor hálaadásnak, vagy bizonyságtételnek. Például Pál apostol mond olyat, hogy az Úrban dicsekszek. Pedig a dicsekedés az egy olyan dolog, amit sok keresztény, hát ezt nem szabad, jó keresztény nem dicsekszik. De a Biblia azt mondja, hogy jó keresztény, az dicsekszik. De nem azért, hogy én mit csináltam, hanem az Isten milyen hűséges. Igaz? Ez nagyon nagy különbség. És szabad az Úrral dicsekedni, szabad elmondani, sőt kell, hogy az Isten megáldott, ezt tette, azt tette, amazt tette az életembe, ilyen és olyan módon vezetett engem, és amikor ilyen történeteket hallasz, akkor azt mondod, hogy de jó az Úr. Persze, ha olyan történeteket hallasz, hogyha valaki fényezi magát, akkor nézed az órádat is, hogy szeretném minél hamarabb lelépni, mert ez unalmas. De amikor az Isten neve dicsőül meg, akkor ez egy egészen más dolog. És nagyon-nagyon fontos, hogy az Isten neve meg tudjon dicsőülni. Hoztam egy táblázatot, csak úgy, ami eszembe jut, azokat írtam föl, nem biztos, hogy nagyon tudományos, meg nagyon sok teológiai igazság van benne, csak egyszerűen az életből hoztam példákat, hogy a hálás ember az alapvetően alázatos, a hálatlan ember viszont büszke. Ez a két ellentéteket próbáltam összehozni. A hálás ember az tud örülni, a hálátlan ember az mindig panaszkodik. A hálás ember az kiegyensúlyozott, a hálátlan ember az szélsőséges. A hálás ember lelkileg egészséges, a hálátlan emberről ki lehet mondani, az lelkileg mindig beteg. Valami vírus, valami szellemi vírus ott van az életében. A hálás emberek tudnak mosolyogni, a hálátlan emberek azok mindig komorak. Mert nagyon nehéz az élet, tudjátok, tehát semmi öröm nincs benne. A hálás ember az tud bátorító lenni, másokat is föl tud emelni. A hálátlan ember az frusztráló, mert hát őt kéne fölemelni, és azért találkozik veled, hogy segíts neki valamiben. Tehát ő nem akar adni soha semmit, hanem mindig kapni akar. És a hálás ember az Istenre tud mutatni, az Isten nevét tudja megdicsőíteni, a hálátlan ember pedig mindig magára néz, vagy mindig önző módon reagál. Szerintem ezt a listát lehetne még folytatni, biztos, hogy ti sokkal több jó dolgot össze tudnátok hozni, de ugye van különbség a két lelkület között. Óriási a különbség. És hát van egy rossz hírem, hogy keresztény emberként is nem csak az egyikbe utazunk. Tehát nem csak eldöntött, hogy akkor én hálás ember leszek, hanem az élet olyan, hogy sokszor belenyom bennünket a hálátlanságba, akár az időhiány miatt, akár amiatt, hogy elfelejtjük, hogy az Istenre kell koncentrálni, az Isten dolgaira figyeljünk, és hálátlanok leszünk. De az Isten arra hív bennünket, hogy ne felejtsük el, hogy a 9-1 az borzasztóan rossz arány. És a kőszikla gyülekezetben az Isten azt szeretné, hogy 10-0 legyen. Hogy mindenki tudjon hálás lenni. Annak ellenére, hogy a Timóteusi levélben olvastuk, hogy az utolsó időkben a hálátlanság az egyre magasabb szinteket fog ölteni. És ne ebbe az irányba sodródjunk, hanem engedjük Istennek, hogy a hálát valamilyen módon generálja a szívünkbe. És a hálával kapcsolatban még egy fontos dolog. A hálaadás az nem egy ilyen esemény. De nem egy olyan dolog, mint amikor hegyet mászol, és akkor végre följutsz a csúcsra, szétnézel szép a panoráma, visszajössz, és akkor egy szép emlék, hogy egyszer voltál a hegycsúcson. A hálaadás az nem ilyen, hogy egyszer hálát adtál, és aztán minden rendben van. Nem, a hálaadás az valami olyasmi, amit folyamatosan meg kell élni. Tehát nem tudom, a nők mit szeretnek legjobban vásárolni? Mit? Ruhát? Táskát. Ha egy nő megvesz egy táskát, akkor ezzel le van tudva ez a program? Jövő héten mit szeretne? Cipőt, még egy táskát. Vagyis egy folyamatban gondolkodik. De beszéljünk a fiúkról is, nem tudom. A férfiak mondjuk megvesznek egy autót. Nem az öröm, hogy megvan az autón, az, hogy járhatok vele, hogy folyamatosan használhatom, vagy bármi más. Tehát, hogy együtt élni vele, és folyamatosan élvezni annak az áldásait. Valahogy a hálaadás is olyan, hogy ez nem egy program, hogy eljössz a gyülekezetbe, december 29-én hálát adtunk, vége, rendben van. Mert hogy csak ennyi, akkor ez nagyon kiüresíti az életünket. A hálaadás az egy folyamatos kapcsolat az Istennel. Újra és újra élem az életemet, és Istennel kommunikálok, és szeretem az Istent, és kifejezem felé a hálámat és a tiszteletemet, és Isten viszont visszajelez. Ez a hálaadásnak a menete, ez a normális működése. Azt mondja tehát a Biblia Lukács 17-ben itt a történetnek a végén. Jézus ekkor így szólt, vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hát hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, és dicsőítse az Isten, csak ez az idegen. A kőszikla gyülekezetben mi az arány? Ott 9-1 volt, én nem tudom. De Isten arra hív, hogyha az elmúlt napokban, vagy az elmúlt évben belesüllyedtél a hálátlanságba, túl sokat keseregtél, túl sokat panaszkodtál, túl sokat foglalkoztál az önsajnálattal, bármi olyan dolog, ami inkább tönkretesz téged, mint hogy fölemeljen, akkor hozz majd döntést, hogy én a hálaadás útján szeretnék tovább menni. És ha elkezdesz hálát adni az Istennek, fölismerni az Isten ajándékait, még olyan időszakokban is, amikor nagyon nehéz, amikor úgy tűnik, hogy rengeteg a veszteség, rengeteg a probléma, akkor is az ember a hálás, akkor meg fogja tapasztalni az Istennek a csodáit. Nincs idő most, hogy nagyon sok mindent elmondjak a hálaadással kapcsolatban, befejezésül csak egy történet. Az evangéliumban le van írva egy olyan nőnek a története, aki egyszer meglátogatja Jézust, amikor az egyik farizeusnak a házában van. És ez a nő valami különleges módon fejezi ki a háláját Jézus felé, ami nagyon drága kenetet vásárol, és ezt a nagyon drága kenetet egyszerűen csak ráönti Jézusra. És erre Jézus azt mondja, hogy amit ez a nő tett, azt az egész világon emlegetni fogják mindenütt, ahol csak majd az evangéliumot olvassák, vagy hirdetik. Mert ez annyira fontos volt. Mert kifejezte a háláját. Kreatív volt, teljes szívéből tette ezt, őszintén tette, és azt mondja Jézus, hogy na ez igen. Valami ugyanolyan örömöt jelentett Jézusnak ez, mint amikor a templomban látta az idős özvegyasszonyt, aki a 2 fillérjét bedobta. Amikor te hálás tudsz lenni Istennek, kifejezed a háládat, akkor van lelkesedés a mennybe. Akkor örülnek ennek. És amikor te kifejezed a háládat, és látják ezt mások a földön, akkor ez meg az Istenre irányítja a figyelmet, másoknak a figyelmét is. hogy igen, Isten van, Isten létezik, Isten hűséges, az Isten meg tud áldani, meg tud segíteni bennünket, válaszol az imádságainkra. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt lássuk és tapasztaljuk és átéljük. A hálaadás nélkül nincs értelme az életnek. És még csak arról beszéltünk, hogy az Isten és az ember között. De hadd mondjam azt, hogy az ember és az ember között is fontos. Hogy kifejezd azt, hogy köszönöm szépen, hogy jól esett, köszönöm, hogy figyeltél rám, vagy nem tudom, bármit is, amit vissza kell jelezni a másik embernek, amikor a háládat, a tiszteletet kifejezed egy másik ember felé, az nagyon-nagyon fontos. Ez építi a kapcsolatokat, ez összehozza az embereket, a hálátlanság pedig szétzilálja családokat, vagy az emberi kapcsolatokat. Isten tehát arra hív bennünket, hogy legyünk hálás emberek. És ez egy döntésem múlik, hogy akarsz hálás lenni, vagy nem. Illetve egy harcom múlik, hogy holnap meg holnap után is akarsz a hálaadásban járni, vagy pedig elfelejted az Istennek az áldásait. Időhiányjal szemben, torz gondolkodással szemben, hogy mindig csak a hiányra tekintünk, mindennel szemben hálás ember akarok lenni. Szeretném kifejezni a hálámat Isten felé. Ez nagyon-nagyon fontos. Én erre hívlak benneteket, hogy hát így zárjuk le ezt az évet, és így kezdjük majd el a következő évet, hogy ne felejtsük el, hogy a 2014-es év, meg utána az összes több, amit Isten nekünk ad, legyen olyan év, vagy olyan időszak, ami a hálaadásról szól. Partnerek vagytok ebbe? Nem miattam, az Isten miatt. De miattam is, mert nekem is sokkal jobb az életem, ha ti hálás emberek vagytok, és szerintem fordítva is, ha én hálás ember vagyok, akkor azok, akik engem ismernek, azoknak az embereknek az élete is minőségileg sokkal jobb lesz. Mert a hálaadásban ott van az Istennek a kegyelme, ott van az Isten áldása. Hadd hívjalak most benneteket arra, hogy álljunk föl valamennyien, és imádkozni fogunk. Talán majd visszatérünk ezekre az eszközökre, illetve fölírt különböző kifejezésekre, vagy mondatokra a hálaadás kapcsán. Meg lehet mozgatni magunkat, egy kicsit régóta ülünk már itt. És egy fontos áldást el is felejtettem mondani az elején, eddig mindig hidegben voltunk, most extra meleg van itt, tehát be van pótolva mindaz, amit az elmúlt két évben mínuszba átéltünk. Hadd kérjem azt, hogy fogjuk meg egymás kezét, szóval mindenki fogja meg valakinek a kezét, és együtt hadd imádkozzunk így, és adjunk hálát Istennek azért a sok mindenért, ami... Gyere, karoljunk egymásba! Azért a sok mindenért, amit Isten nekünk adott, mert mindenkinek bőven van ilyen. Amikor imádkozunk, akkor szeretném arra fölhívni a figyelmeteket, hogy azt mondja a Biblia, hogy mindenek fölött a legnagyobb áldás az, hogy Jézus Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor mi még bűnösök voltunk. Amikor még sehol nem voltunk, akkor Jézus úgy döntött, hogy az életét áldozza. Hogy az Isten felé a háláját kifejezi, és meghal értünk. Ez a legnagyobb dolog. Legyen ez az életünk, meg gondolatainknak a középpontjába. És hogyha emellett még mást is kaptál az Úrtól, nem csak Jézus jelenlétét, hanem plusz még más, ehhez képest sokkal kisebb, de más extra dolgokat is, akkor nagyon boldog lehetsz. Meg én is nagyon boldog vagyok, hogy ilyen ember lehetek. Imádkozzunk együtt. Drága mennyi atyám, köszönjük neked, hogy a kőszikla gyülekezetet megtartottad a 2013-as évben, sőt az előző években is. És köszönjük, Uram, hogy évről évre Mindig itt volt a te jelenléted, megáldottál, megsegítettél bennünket. Szeretnénk ezekre emlékezni, és köszönjük az embereket, a gyerekeket, a családokat, mindazokat, akiket engedted, hogy megismerjünk, akikkel találkozhattunk. És imádkozom azért, Urunk, hogy most hozd felszínre a szívünkben az igazi hálát, hogy mindezt úgy tudjuk látni, és úgy tudjunk ezekre visszatekinteni, hogy Jézus Krisztusban látjuk, hogy mindez azért történhetett, mert Jézus meghalt értünk, azért történhetett, mert ennek a gyülekezetnek Jézus Krisztus az Ura, azért történhetett, mert Jézus, te azt mondtad, hogy hirdessük az evangéliumot, és az evangélium összehozott bennünket. Köszönjük mindezt, Urunk. Köszönjük az anyagi, fizikális dolgokat és az egészséget, a gyógyulásokat. Köszönjük, hogy átélhettük, hogy akik betegek voltak, azok meggyógyultak. Köszönjük, Uram, hogy átélhettük, hogy amikor szükség meg nehézségek voltak, és imádkoztunk hozzád, akkor te ezekre válaszoltál, és mindig tovább segítettél bennünket. Köszönjük ezt, Urunk. És azt is köszönjük, hogy anyagilag és fizikai területen is áldottak lehetünk. Köszönjük, hogy úgy tekinthetünk egymásra is, mint testvérekre. És köszönjük, hogy egymás hite által épülhetünk, hogy olyan sok bátorítást kaphattunk egymástól, azért, mert te valakit megáldottál, és ő hálás volt, és ez sok-sok embernek jelentett örömöt. Köszönjük ezt, Urunk. És most imádkozunk azért, hogy így az elmúlt időszakot, az elmúlt egy évet, ahogy elhagyjuk, szeretnénk, Uram, kifejezni, hogy mindenért köszönünk, köszönetet mondunk neked, és legyen tiéd a dicsőség mindenért, amit tettél, hogy emberek újjászülettek, hogy emberek növekedtek a kegyelemben, hogy itt lehetünk. Köszönjük ezt, Urunk. És így szeretnénk tovább lépni, hogy a te neved dicsőjön meg a következő évben, hogy a 2014-es év is legyen olyan, aminek te elképzelted. Kérlek, hogy gyógyíts és taníts és vezess bennünket. Kérünk, hogy mutass rá a hibáinkra, a hiányosságainkra, hogy azokba tudjunk megtérni, vagy tudjunk fejlődni olyan területeken, amiben lemaradtunk. Kérjük a te áldásodat és a te kegyelmedet. Az Úr Jézus nevében imádkozom mindezért. Amen.